Isten tiszteletünk igéje a Rómaiakhoz írt levél első részéből van. Róma 1.18.25-öt olvasom. Isten kinyilvánítja az ő haragját a mennyből, az emberek minden istentelensége és hamissága ellen, akik a gonoszul elnyomják az igazságot. Mert ami az Isten felől tudható, világos előttük, mivel az Isten nyilvánvalóvá tette a számukra. Hiszen ami benne láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megérthető és látható. Nincs tehát mentség számukra. Mert bár az Istent megismerték, mégsem dicsőítették, mint Istent, sem hálát nem adtak neki, hanem okoskodásaikkal hiába valóságra vetemettek, és balgatag szívük elsötétedett. Bölcseknek valva magukat, balgatagokká lettek. És az örökké való Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek, madarak, négylábú állatok és csúszómászó állatok képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mintegyik az Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökre áldott. Köszöntök mindenkit! Nem tudom, mennyire tudtátok követni a felolvasott igét. Ugyanisodra, amikor elolvastam először azt, hogy mi a mai vasárnap igéje, akkor megállapítottam, hogy szörnyen komor. És nagyon nehéz is erről a versről beszélni. És ahhoz, hogy egyáltalán értsük meg, egy kicsit közeledni tudjunk hozzá, jó tudni azt, hogy ugye Pál a rómaiakhoz egy olyan levelet ír, és egy olyan gyülekezetnek ír, amit nem ő alapított. Ez ennek a levélnek tulajdonképpen az erőssége is. Miután megalapította a Galata levelet, azután egy hosszabb szünet van a missziói útjába, készülődik Jeruzsálembe, majd az a terve, hogy Hiszpániába, Spanyolországba menjen. Na hát ez az, ami nem valósul meg, mert Jeruzsálembe, tudjuk, hogy mi történik vele, Jeruzsálembe elfogják, innen kerül aztán egy hajóúton át Rómába, és valóban, hát ha nem is látja a gyülekezetet, de a gyülekezettel kapcsolatba kerül, na ebben a szünetben írja meg a római beliekhez írt levelet, mintegy summázva a tanítását, összefoglalva mindazt, amire a keresztény igazságokban eddig eljutott, és előkészítve a római látogatását, ami másképp sikerül, mint ő, ahogy azt ő eredetileg eltervezte. Ez a távolságtartás a levélnek az egyik fő erénye, és nem véletlen, hogy a nagy teológiai megújulások azzal kezdődtek, hogy újra és újra elővették teológusok a római levelet, és végig magyarázták, például Luther, például a 16. században, például Barth a 20. században nagy teológiai megújulást indított el a római levél magyarázatával, aztán az ezt követő kirchliche dogmatikkal. Mivel ez a gyülekezet alapvetően egy már pogány keresztény gyülekezet, amiben a zsidó keresztények kisebbségben vannak, noha a zsidó keresztények alapították, akiket aztán egy császári rendelet, mint zsidókat kiűz Rómából, és mire visszatérnek, addigra megdöbbenve tapasztalják, hogy ők kerülnek kisebbségbe. Ezért hangsúlyozottabban foglalkozik a zsidó-keresztény gondolatiság feszültségével, és nem véletlen, hogy ez a levél lett a zsidó-keresztény párbeszéd alapja. Éppen ezért, mivel egy nagyon összetett levélről van szó, rendkívül nehéz ennek egyetlen egy részletéről úgy beszélni, hogy ebben benne legyen az egész. Nem is próbálkozom most, csak amikor ezt a nagyon hangsúlyosan, nem negatív, hanem nagyon zord bibliai verseket felolvassuk, akkor jó tudni azt, hogy ez itt most egy olyan pici rész az egészben, ami mégsem tükrözi az egésznek a gondolatiságát, és ahhoz, hogy megértsük, csak úgy tudjuk megérteni, hogyha a Biblia egészének gondolatait vesszük alapul, vagy arra tekintettel magyarázzuk. Mert így kezdődik, hogy nyilván van az Isten haragja az ember minden hitetlensége és gonoszsága miatt. És azonnal felvetődik a kérdés, hogy akkor az Isten egy haragvó Isten. Sőt, Isten egy bosszúálló Isten. Nagyon mélyen ott gyökeredzik az emberi gondolkodásban azt, hogy Isten haragszik. Én egy idős otthonban is lelkészkedem, és hát az életem során számos idős emberrel is kerültem lelki gondozói kapcsolatba, és gyakran visszatérő kérdés az, hogy az élet egy-egy nehéz események között, vagy betegágyon, hogy mit vétettem az Isten ellen, hogy így vagy úgy sújt. Nagyon mélyen bennünk él a haragvó Isten gondolata. Bevallom őszintén, hogy már én nem nevelkedtem vallásos családban, de mégis az a keresztény közeg, amiben én, mint keresztény szocializálódtam, valahol öntudatlanul sugallta felém azt az Isten képet, ami utána én úgy éreztem, hogy mintha az Isten ott állna fölött, mögöttem egy pálcával, és az első rossz mozdulatomra, mint rossz mozdulatom, rossz gondolatomra lesújt. És nagyon nehezen szabadultam meg, nem is biztos, hogy egészében megszabadultam ettől az Isten képtől. Haragszik az Isten? Isten olyan, aki patika mérlegen méri a gondolatainkat és az életünk eseményeit, és a legkisebb kilengés ezen a patika mérlegen büntetést von maga után. Valamiért nagyon mélyen ott él bennünk ez a kép, hogyha nem is szó szerint, vagy nem is így. Ha kinézünk a Biblia egészére, és onnan nézzük meg, hogy ha haragszik, akkor Isten haragszik, akkor óhatatlanul a szülő képe jön elénk. Isten úgy jeleníti meg magát, mint atya, mint egy szülői autoritás. És azért, hogyha közel megyünk egy családhoz, akkor látjuk, hogy hogy is néz ki a gyakorlatban ez a szülői autoritás, ami ugye nem csak atyai, hanem anyai autoritás is. Az eltelt két napban vendég voltam egy három gyerekes családnál. A gyerekek 7, 4, másfél évesek, a legidősebb egy fiú, a másik 2 kislány. És elég sok időt töltöttem a gyerekszobába, lévén, hogy a mamával ott tudtam leginkább beszélgetni. És egy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg, hogy hát ezek a gyerekek önfeledten játszottak, itt-ott el is vadult ez a játék, itt-ott már olyan dolgokat és mértéket is kezdett megütni, ami már egy kicsit veszélyeztette, és figyeltem, hogy a mama viszonyul hozzájuk. Az első közbeavatkozás egy ilyen csendes hang volt, hogy nem szeretem, hogy ezt csinálod. Majd egy kicsit hangosabb szóval, hogy hagyd abba. De hát elvadult a játék, mint ahogy mi is bele tudunk feledkezni a saját dolgainkba. Egy hangosabb hang következik, hogyha nem hagyod abba, a következménye lesz. És lehetett tudni, hogy annyira belevadult a két nagyobb ebbe a játék, vagy nem fogják abba hagyni. Hát majd következett két-két fenékütés, amiben megértették a gyerekek. Nem mondom, hogy egy könnyen, de lecsindapultak, és folytathatódott tovább az élet és a játék is. Így haragszik Isten. Valami, ha emberi, de gyönyörű képe volt annak, hogy mit jelent az Isten haragja. Aztán beszélgettünk a mamával, aki hát egyáltalán nem haragudott a gyerekeire, de azt mondta, hogy pontosan tudom, hogy van egy pont, amikor úgy belefeledkeznek abba, amit csinálnak, hogy semmi más nem használ, csak ha a tenyeremet érzik a popsijukom. És ez egy bölcs anya. És aki csak, hát bizonyos értelemben emberi, kicsinyített képe annak az isteni bölcsességnek, ahogy ő bánik a gyermekeivel. Haragszik az Isten? Nem. De ahogy a kicsi gyerekeknek az anyai kéz egy határt szabott az esztelenségben, úgy az Isten keze is határt szab nagyon sokszor az eseményeken keresztül az esztelenségeinkben. Isten nem haragszik, de az élet rendjébe, az Isten erkölcsi rendjébe is bele van kódolva, hogy vannak határok, amiket ha az ember átlép, akkor annak bizony következményei lesznek. Úgy szinte egy szószra említi a római levélnek ez a része, hogy nyilvánvalóan az Isten haragja az emberek minden hitetlenség és gonoszsága ellen, és ez ma, különösen a magyar keresztény szóhasználatban, hát kicsit úgy összenőtt, hogy a hitetlen ember gonosz ember. Tehát mindnyájan tudjuk, hogy ez így nem igaz. Mert hány olyan egyébként nem hívő ember van, vagy Istent nem valló ember van, aki igen komoly erkölcsi magasságokat tud felmutatni. A minap hadrásznál voltam, és amíg vártam, hogy egyfajta eljárás befejeződjön, betoltak egy tolószéken egy fiút, akiről lehetett látni, hogy nem csak az a vagy az édesapja hoztam, egy ilyen 20 év körüli, 18-20 év körüli fiút, akiről lehetett látni, hogy nem csak az a baja, hogy tolószékes, hanem a demencia és az autizmus bizonyos jeleit is mutatta. És figyeltem, ahogy a papa, az 60 körül járó papa bánik ezzel a fiúval. Azt a gyöngétséget, azt a finom hozzáértést, ahogy rávette ezt a fiút, akit nem könnyen kezelhető, hogy értelmileg nem is feltétlenül megközelíthető, hogy nyugodtan végigülje a hajvágás torturáját. Ahogy közben megbeszélte vele, hogy jutalmul egy esti sétát kap a kivilágított Budapesten, ahol majd versenyezni fognak, és úgy megértettem, hogy a verseny az, hogy a fiú az elektromos tolószékében megy, a papa pedig fut mellette. Hát mély tisztelet ébredt bennem az édesapa iránt. Majd mikor kimentek, akkor a podrásznőm, aki egyébként egy gyakorló katolikus, mondta, hogy tudod, egyszer annyira biztos voltam benne, hogy ez az ember hívő ember, egyszer megkérdeztem tőle, és kiderült, hogy nem. Ő csak szereti a gyerekét, és mindent megtesz érte. Nem igaz, hogy a hitetlenség és a gonoszság így egy az egyben megfeleltethető. Mert hát ugye hány olyan, egyébként magát kereszténynek való embert ismerünk, akiről hát sok mindent el tudnánk mondani, ebből a sok mindenből kevés lenne jó. A Hitler katonáknak az övében az volt, hogy Gott mit uns, Isten velünk. Ez így nem igaz. Hát akkor hogyan igaz? Miről beszél itt a római levél, hogy jól értsük? Jobb ember lesz valaki attól, hogy hisz Istenben? Hogy egy egyházhoz tartozik? Vagy netántán még adományt is ad? Vagy bizonyos áldozatokat hoz? Nem lesz feltétlenül jobb ember. Legfeljebb egy nagyobb lehetősége van arra, hogy az ember eredeti rendeltetését, az, hogy antroposz, felfele néző, azt megvalósítsa, kibontakoztassa. Mi az a gonoszság, amiről itt a Szentírás beszél? Ami valóban elindít, mert ha alaposan elolvassuk ezt a római 18-25-öt, olyan, mintha egy spirál lenne ebben, amiben azt mondjuk, hogy van egy emberi magatartás, amiben ha belekerülünk, amit gonoszsággal, hitetlenséggel és gonoszsággal azonosít, akkor az ember belekerül egy erkölcsi spirálba. És ezzel együtt belekerül abba a viszonyrendszerbe, amiben egyszer csak érezni fogja magán az Isten kezét. Az Isten határokat szabó kezét. Hát mi ez a gonoszság? Engem fiatal koromban úgy tanítottak, és máig nem tudok jobb megfogalmazást erre, hogy a lelkiismeret az egy háromszög. Egy olyan háromszög, ami valahol ott van az ember pszichéi és pszichés struktúrájában, és valahányszor az ember rosszat csinál, Isten törvénye ellen lép, ez a háromszög elkezd megfordul. Na most a háromszög sarkai azok, most képzeljük ezt fémből, hát igencsak érzékenyen érintene, hogyha úgy elkezdene forogni a belsőben egy ilyen háromszög. Nagyon jó ez a kép, mert annyi, ugye ismerjük azt, hogy történik valami, és hogy valami azt mondja bennem, hogy nem volt jó. Átléptél egy határt. Hazudtál. Füllentettél, de ez igazából hazugság volt. Becsaptál valakit. A saját kényelmedet nézted. Lusta vagy. Önző vagy. Mindnyáján ismerjük ezeket a belső hangokat, és az ember, és ilyenkor mindig döntés előtt állunk. Vagy igeneljük ezt, és akkor megáll ez a háromszög. És ez azt is megmondja, hogy ezt, ha korrigálni kell, hogy kell korrigálni. Vagy nem hallgatunk rá. És akkor tovább forog, és minél többször kell forognia ennek a háromszögnek, magyaráztak nekem boldogult ifjúságomban, annál inkább lekopnak az élei, és az ember annál érzéketlenebb lesz a lelki ismerete hangjára. És ez így van. Ugye a lelki ismeret a Szüneidézis görögül, és gyönyörű a magyar is, hogy lelki ismeret. Egy ismeret az Isten törvényéről. Persze azt is kell tudni, hogy az emberi lelki ismeret az mindig kulturálisan is meghatározott. Nem csak az Isten törvényén, hanem a bennünket körülvevő világ. Úgy alakul ki, hogy a bennünket körülvevő világnak a visszajelzésein is tájékozódik. Ez a szocializáció. De mégis valahol nyomokban tükrözi az Isten rendjét, az Isten gondolatait. És amikor az ember hitetlenségből és gonoszságból ellene megy, vagy amikor nem hallgatunk a lelkiismeretünk szavára, mindig ott van az, hogy hitetlen leszek, mert én jobban tudom, hogy mi jó nekem, mint Isten, akkor tulajdonképpen belekerül, eltompul a lelkiismerete. És belekerül egy olyan spirálba, amiben egyre lejjebb megy, egyre inkább árt magának a környezetének, és szembe megy Isten rendjével. A közelmúltban két vállási történetet hallgattam végig. És nagyon nagy mértékben különbözött mind a kettő. Ráadásul mind a két esetben egy három gyerekes házaspár vált el. A válás szörnyű. Leginkább a gyerekeknek. De nagyon-nagyon nagy különbség volt abban, ahogy a szülők megoldották ezt a válást. Mind a két esetben ráadásul egy harmadik belépése volt az, aki, ami miatt a válás megtörtént, noha már mind a két házasság régóta halódott. Az egyik esetben az történt, hogy egyszer csak leült a két fél egymással szembe, és bocsánatot kértek egymástól. Megbeszélték azt, hogy mi volt a rossz a házasságunkban. Kívülvállók mind tudták, hogy az, hogy soha nem lett volna szabad házasságot kötniük, tehát két alapvetően nem egymáshoz való ember kötött házasságot. Bocsánatot kértek egymással, és megbeszélték, hogy de ők örökre szülő pár maradnak, és hogy ezentúl hogyan viszonyulnak a gyerekeikhez. Rossz a válás? Nagyon rossz. De itt két ember nem lépett át azon, hogy a lelkiismerete, mit jelezett a lelkiismerete? Nem csak azt tudták, hogy a másik vétett ellenem, hanem azt is tudták, hogy én vétettem a másik ellen. Sőt, azt is tudták, hogy közösen vétünk most a gyerekeink ellen. És nem akarjuk ezt így csinálni. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk ezt az egyik fél hogyan jelenítette meg aztán a külvilág felé, az felől nekem vannak kérdőjeleim, de mégis lehet-e tiszta lelkiismerettel, egy kudarc után tiszta lelkiismerettel tovább menni? A másik válástörténet ennek a teljesen az ellenkezője. Ott Az egyik fél, aki kilépett a házasságból, vagy aki már kacsingatott kifele, mint egy megideologizálta, hogy miért válik el, az is megideologizálta, hogy a másik, hogy a három gyereknek miért lesz jobb nála. És voltak ebbe igazságelemek, még azt is hadd tegyem hozzá. Majd minden módon azóta is tulajdonképpen elnyomja, lehetetlen helyzetekbe sodorja az elvált felet, és szinte megakadályozza a gyerekei révén, hogy új kapcsolatot alakítson ki. Mellesleg ez az ember ma hát számos jogtalanságot követel mások ellen is. Miért mondtam el ezt a két példát? Mert két hasonló eset. És mind a két esetben egyetlen egy dolgot kellett megküzdenünk, megküzdenie az embereknek, hogy mit kezdenek azzal a belül mocorgó háromszöggel, amiben lehetett bocsánatot kérni és tovább lépni, vagy lehetett önmagunkat igazolni, és ezzel újabb és újabb igazságtalanságokat és jogtalanságokat elkövetni. Nyilván van az Isten haragja az ember minden igazságtalansága és gonoszsága ellen. Mert ebben az esetben beindul egy spirál. A Szentírás itt ilyeneket használ, hogy sötétség, bolondság, hiába valóság, és megy egészen ez a lejtő lefele, mert az az ember, aki belekerül egy ilyen spirálba, vétalelki ismeret ellen szükségszerűen belejut, azt mondja, hogy a teremtett dolgokat imádnak a teremtő helyett. Nem tudom, hogy mert akkor is megtörtént, de én Németországban voltam egy állattemetőben. Egy ismerősöm vitt, és én döbbenten néztem, hogy kutyáknak, macskáknak, fehér patkányoknak síremléket állítanak. Nyilván a jóléti államok luxusa ez, de az is benne volt, hogy hát könnyebb a perzsa macskámat dédelgetni, mint az emberi kapcsolatok bonyolult szövedékében eligazodni. És ez csak ennek a rendszernek az egyik kijelzése, hogy én, mint antroposz, mint akinek az lesz a dolga, hogy felfele néző, már nem tudok máson eligazodni, mint csak a, még már az emberi viszonyulásokon se. Csak a teremtettségnek ezen a síkján tudok már tisztelni, imádni, hódolatot kifejezni. Az az ember, eljut oda, hogy már csak önmagát látja, a saját érdekeit, vágyait, céljait. De még a legmélyebbre jutott emberben is megmarad valami, ami abban az eredeti rendeltetéséből, ami azt mutatja, hogy mivé lehetett volna. Hadd fejezem be egy filmrészlettel, amit tegnap láttam, illetve tegnap már több egyszer láttam. Nem tudom, hogy ti nyilván nem néztek olyan kommersz filmeket, mint időnként én. Van egy ilyen film, hogy 2012, ugye ez 2012 előtt készült, amikor sokan várták, hogy december, azt hiszem 24-én vége lett, vagy 21-én, nem tudom, vége lesz a világnak, ez a mai a naptár. Mert ezen az alapötleten tulajdonképpen a katasztrófa filmek sablonján elkészült film. Éppen valami háztartási munkát végeztem, és ment a tévébe, és bele pillantottam, egyszer végignéztem már, amikor a mozikba ment. De ebben az egyébként mérhetetlenül kommersz filmben van egy jelenet. Végig megy egy szál, hogy hát valóban bekövetkezik a világkatasztrófa, amit természetesen a nagyhatalmak már tudnak, nagy mentőhajókat, bárkákat építenek, ahova azonban jó pénzért, úgy milliárdokért, eurómilliárdokért be lehet jutni. És a cselekmény, hogy bonyolódik, találkozunk egy orosz milliárdossal, aki hát először boxoló lesz, majd így lett üzletember, és ő pontosan tudja, már megvette a belépő jegyet magának, meg az Iker fiainak, a barátnőinek nem, a volt feleségének nem, miért hagyta el, de neki biztos a bejutása a megmentő bárkába. Katasztrófa filmnek természetesen az utolsó pillanatban abban a bárkában valami történik, nem tudják elindítani, és egy másik bárkába özönölhetnek be az emberek, de ez az utolsó pillanat, az ajtókat becsukják, és ez az orosz milliárdos, akit végig a film végén úgy ismerünk, mint önző, pénzhajház, élfajház. Hát, nem tudok elég negatív jelzőket felsorolni, mint ember. Ebben az utolsó pillanat, jelenleg utolsó pillanatok egyikében van, ami egészen nagy emberi nagyságról tesz szert, vagy emberi nagyságot mutat fel, ugyanis a bezáródó hajó, ahogy záródik a hajó, az ikerfének egyike már bent van, de a másik kint marad. És hiába emeli, teljes erejével látja, hogy nem tudja felrakni a fiát a hajóra. És akkor az összes erejét összeszed, hogy egy boxoló, megfogja a fiát, neki fut, és földobja a bárkára, hát ami egy ilyen hiper-szuper bárka, de pontosan lehet látni, hogy csak abban a lendülettel tudja feldobni, hogy ő maga belezuhan egy has szakadékba. Commerce film az egész. De ez az egy jelenet mégis azt mutatja nekem, hogy minden emberben ott van ez az Istentől teremtett lelkiismeret, amelyik tudja, hogy az életem nem pusztán arról szól, hogy az én élvezeteimről, az én pénzemről, arról, hogy mi van nekem, vagy hogy berendezzek egy magam igazsága szerinti világot. Az életem valami többről szól. Ez az orosz milliárdos ebben a filmben csak a gyerekeim keresztül, a gyerekeim megmentésén keresztül tudta megragadni ezt a többet. Ami egyébként minden ember kiváltsága és lehetősége. Haragszik-e az Isten? Haragszik. De ez a harag a szülő haragja, vagy a szülő tette, aki azért állít korlátokat a gyermekei elé, hogy ők azzá lehessenek testileg, lelkileg, erkölcsileg, akivé csak lehetnek, hogy a létező legtöbbet hozzanak ki az ember létükből, ami csak kihozható. Éppen ezért szólít fel bennünket Isten igéje ma vasárnap, hogy az a bennünk mozorgó háromszög ellen soha semmilyen módon ne védtünk és ne tiltakozzunk. Amen. Imádkozzunk. Uram, éppen annyira nehéz szembesülni a te haragoddal, mint amennyire lehetetlen nem szembesülni. Tudod, hogy a nekünk adott szabadságot hányszor használjuk önkényesen arra, hogy védsünk mások ellen, és védsünk magunk ellen. És köszönjük a szavadat, kezedet, az életünk eseményeit, amit mind-mind visszaterelnének egy általad megszabott rendbe. Köszönjük, hogy ez a rend értünk van, javunkat szolgálja. Így lehetünk csak azok, akiknek öröktől fogva elgondoltál bennünket. Az életünk kicsi és nagy történéseiben segíts a te jelzésére figyelni, segíts soha el nem tompulni. Kérünk, hogy állj meg bennünket így. Amen.